egy éve kezdődött el az orosz invázió Ukrajnában, a széles invázió, hiszen, vagy a Kijevet is elérő invázió, hiszen azért már 2014 óta a Krím annektálása, aztán bizonyos kelet-ukrajnai szakadár köztársaságok kikiáltásával Oroszország betette a lábát Ukrajnába, de valójában egy évvel ezelőtt tört ki a mondjuk úgy totális háború Ukrajna területén. Itt van velünk a telefonvonalban Anton Bendárzsevszky, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt, és üdvözlet kérdés is a hallgatókat is.
Hogyha a konfliktus majd befejeződik és bekerül a történelem könyvekbe, akkor egyébként szerinted mi fog szerepelni a háború kirobbantó okaiként?
Én azt gondolom, hogy a háború elsőleges kirobbantó oka Oroszország megerősödése, és az orosz vezetők körében elterjedt orosz birodalmisági eszméknek a beteljesítése. Tehát Oroszország elhitte magáról, hogy újra olyan erős, mint annak idején, nem tudom, az orosz birodalom vagy hatalma csúcsán a Szovjetunió, és képes arra, hogy visszarendezze a korábbi Oroszországhoz tartozó térségeket egy birodalom köré, vagy birodalmat felépítve. Viszont ugye Vlagyimir Putyinnak többször volt olyan nyilatkozata, amelyben a Szovjetunió összeomlását az egyik legnagyobb 20. századi geopolitikai katasztrófának apostrofálta, és az ő ugye történelmi felfogásában az orosz birodalom egyfajta minta volt. Ugye többször beszélt arról a tragédiáról, ami akkor történt, amikor megszűnt a cári birodalom, vagy amikor megszűnt a Szovjetunió, és ezt a történelmi igazságtalanságot akarta helyreállítani, de a jelek szerint ez nem fog neki sikerülni. Tehát Vlagyimir, és ugye a másik érdekesek, hogy bevonulni a történelembe ez az időszak, hát úgy, hogy Vlagyimir Putyin mondjuk úgy, hogy azért az első mondjuk évtizedében sikeres elnökségén teljes keresztet húzott ez a hadjárat. Tehát, hogyha Vlagyimir Putyin mondjuk a 2010-es évek második felében nem indul el ebbe az erőteljes represszív irányba, és nem indítja el ezt a háborút, akkor lehet úgy vonulni a történelemben, mint az orosz történelem egyik legnagyobb személyisége, vagy egy nagyon fontos személyisége. Most pedig azt gondolom, hogy ezen a történelem, Putyinnak a történelem felfogásán ez a háború is keresztet húzott.
Az hogy fordulhatott elő egyébként, hogy te is említetted, hogy most érezte magát Oroszország elég erősnek ahhoz, hogy a régi birodalmi törekvéseiknek megfelelően viselkedjenek, de ennyire nem kalkulálhatta el magát Vlagyimir Putyin, hogy párnapos villámháborúra készült, és gyakorlatilag egy éve csak arra szolgatnak a fronton?
Hát nézd, ugyanezt gondolta a nyugat is, tehát hogyha megnézed a nyugat első jelentéseit a háború kirobbantását követően, mindenki arra számított, hogy Ukrajnán gyakorlatilag át fognak gyalogolni az orosz egységek. A fegyverek, amelyeket az ukránok kaptak az elején, azok elsősorban nem a kemény ellenállást tették lehetővé. Ugye az nyugat attól félt, hogy Oroszország ezeket a fegyvereket meg fogja szerezni, hanem egyfajta partizán harcmodort tett lehetővé. Ugye ezek a váró indítható páncéltörő fegyverek, ezek elsősorban partizán harcmódra voltak berendezkedve. Vagy ha visszaemlékezel arra, hogy mit jósoltak Kijevnek, hogy Kijev 72 órán belül elessék, ezt írta, vagy ezt jelentette be az amerikai hírszerzés. Tehát a nyugat is arra számított, hogy Oroszország, ugye a világ legnagyobb ország, az orosz hadsereg a világ első vagy második legnagyobb hadereje, mind ugye a mennyiségben, mind ugye a végbe menő modernizáció következtében, és Ukrajna egyszerűen nem tud kellő ellenállást tanúsítani.
De ugye azért eltelt egy jó időszak, jó pár hét, amíg megérkeztek az igazán harctéren is effektíven bevethető nyugati fegyverek, meg a között, hogy Oroszország elindult. Ebben a köztes időben mi az, ami szerinted az ukrán hadsereg ellenállását megacélozta?
Nem, az ukrán hadseregnek az ellenállása az már az elején megvolt. Tehát Vlagyimir Putyin és az orosz hadsereg olyan ellenállásba ütközött Ukrajnába, amit nem gondoltak. Tehát nyilván itt az egyik oldalon van egy ilyen félretájékozottság is, tehát Vlagyimir Putyin valószínűleg hibás vagy eltorzított információkból tájékozódott, úgy gondolta, hogy Ukrajnában örömmel fogja várni a lakosság, vagy legalábbis az lakosságnak egy része, az ukrán hadsereg pedig nem fog ellenállást tanúsítani, és hasonló lesz a helyzet, mint 2014-ben, hiszen egyébként valóban volt rá precedens, 2014-ben Ukrajna olyan megosztott volt, és olyan meglepetésszerű volt az orosz támadás, amikor ugye megjelentek az orosz katonák a Krím félszigeten, hogy az ukrán hadseregnek egy része átállt, a lakosság nem ellenkezett, és ugye a Krímben semmilyen, tehát az teljesen vértelenül zajlott le, Oroszország megszerzett egy területet, anélkül, hogy egyetlen egy lövés eldörzött volna, és Vlagyimir Putyin azt gondolhatta, hogy az általa elérhető információk alapján, amit ő készhez kapott, hogy hasonló lesz a helyzet Ukrajnában, vagy legalábbis valamiféle minimális ellenállás lesz. De hát az ukrán hadsereg már rögtön, ugye az elején erőteljes védekezést tanúsított, az ukrán vezetés nem menekült el, és az ukrán lakosság sem üdvözölte az oroszokat fehér zászlókkal, sőt, hát kifejezetten ellenségesek voltak az oroszok irányában. Tehát ezek a tervek teljesen szertefoszlottak, és ahogy ugye teltek a napok, a hetek, gyakorlatilag egy hét után kiderült, hogy Putyin terve nem fog megvalósulni, legalábbis úgy nem, ahogy ő elképzelte, és a nyugat is egyre inkább elhitte, hogy érdemes ezt az országot támogatni, mármint Ukrajnát, mert képesek arra, hogy megvédjék magukat az oroszokkal szemben. És még egy gyors gondolat, azért ne higgyük azt, hogy Ukrajna teljesen hiány volt bármiféle fegyvereknek, és csak arra várt, hogy megkapja a nyugati támogatást.
Legkésőbb 2014 óta volt egyfajta felkészülés?
Pontosan, tehát 2014 óta ők készültek arra, hogy Oroszország folytathatja azt, amit 2014-ben megkezdett. Ugye ott Kelet-Ukrajnában is az orosz titkos szolgálatok megjelenésével, az orosz titkos szolgálatok működésével elindult egy fegyveres szembenállás, amit többé-kevésbé 2015-ben zártak le, 15 februárjában, ugye az elhíresült Minszki egyezményeknek, legalább ez a Minszki egyezmények a második fordulója volt már, és azóta Ukrajna ugye építette a védelmi rendszerét a kelet-ukrán térségben, és alapvetően teljesen modern, nyugati alapokra helyezte át az ukrán hadsereget. Nyilván nyugati tanácsadók segítségével. Ez az, ami Oroszországnak nem sikerült. Oroszországban is volt egy modernizáció, de ők nem tudták, vagy legalábbis ők hittek abban, hogy a katonai modernizáció sikeres lesz, de nem tudták olyan eredményesen átreformálni az orosz hadsereget a modern új alapokra, mint ami Ukrajnának sikerült, nyilván nyugati segítséggel, tehát ez is benne volt. És amellett pedig nagy számú fegyvereket szereztek be. Tehát Ukrajna az elmúlt 8 évben folyamatosan fegyverkezett, hát az ukrán légierőnek a gépparkja több mint 800 gépet számolt. És még mindig, ugye miközben itt arról beszélünk, hogy mikor küldi el a nyugat a modern vadászgépeket Ukrajnába, azért ne felejtsük el, hogy még mindig az ukrán légierőnek kapacitásának legalább a fele megvan. Tehát a felét megsemmisítették az oroszok, igen, de itt akkor is 300-400 repülő vadászgépről beszélhetünk, ami Ukrajna rendelkezésére áll. Vagy ugyanez a tankok esetében is, a harckocsik esetében is. Itt azért több száz darabos harckocsi gépparkról beszélünk. Ukrajnában. Elsősorban a szovjet haditechnika, de ez az, amit ők eleve ugye rendelkeztek vele, másrészt pedig innen-onnan 2014 óta próbálták beszerezni, hogy a saját védekezésüket erősítsék.
De az elmúlt egy év eseményeire még visszatekintve, ugye emlékezhetünk például arra, hogy többször a háború kiszélesedésének lehetősége is benne volt a levegőben, például a Lengyelország területére csapódó rakéták után volt egyfajta pánik hangulat, bár azt elég gyorsan próbálta az amerikai vezetés elhallgattatni ezt a pánikot és közölni, hogy a vizsgálatok végéig nem akarjuk gyanúsítani Oroszországot ezzel a rakétatámadással. Aztán Fehér Oroszország bevonódásáról is volt szó. Na meg persze, hogy a NATO meg az európai nyugati országok fegyverszállításai mennyire okozhatnak akár világháborút is. Ezek a veszélyek, a háború kiszélesedésének veszélye szerinted hogyan alakult, és most elült-e már?
Nem, én sajnos azt gondolom, hogy a háborúnak a, vagy a háború kiszélesedésének a veszélye az, az egyre inkább velünk van, de nem, talán nem úgy, ahogy mi gondoljuk. Nem úgy, hogy a NATO és vele együtt, ugye mi is bevonódunk, ez talán továbbra is csekély ennek az esélye. Oroszország is minden eszközzel az, hogy próbálja elkerülni azt, hogy a NATO-val közvetlenül is fegyverbe lépjen. Nyilván nyilatkozatok szintjén, zsarolás szintjén mindent megtesz, hogy távol tartsa a NATO-t Ukrajnától olyan szempontból, hogy a NATO ne küldjön fegyvereket, vagy ne küldjön mondjuk információs segítséget az ukrán hadsereg számára, de közvetlenül Oroszország nem fog a NATO-ba összecsapni, mert nem elég erősek hozzá, és ezt ők is felismerik. De a konfliktus kiszélesítése az egy különböző más frontokon is megtörténhet, hiszen egyébként Moszkva érdekében áll elterelni mondjuk a figyelmet Ukrajnára azzal, hogy kiszélesítik földrajzilag a konfliktus, vagy azzal, hogy máshol generálnak feszültséget. Ugye az elmúlt időszakban sorra merült fel, hogy bizonyos térségek destabilizálódhatnak. Hát emlékezzünk vissza arra, hogy mi történt, amikor az orosz befolyás meggyengült a Kaukázuson, és az orosz békefenntartók kivonultak hegyi Karabakból, hát azért vagy, hogy azonnal felhasználta azt a helyzetet, és támadást intézett Örményországgal szemben, ugye megpróbálta teljes mértékben visszaszerezni hegyi Karabakot, de emlékezzünk arra, hogy nyár folyamán minden arról szólt, hogy Koszovóban nem lesz egy újabb fegyveres konfliktus, és nem szélesedik-e ki Koszovon túlra is a helyzet. Az elmúlt időszakban pedig Moldováról szóltak a hírek, hogy Moldáv kormánynak a nyugati kurzusa veszélybe került, az ország nagyon megosztott gazdasági problémák és elsősorban energetikai problémák miatt, és ezt Oroszország próbálja kihasználni, és ugye a Moldova területén van egy senki más által nem ismert terület, Transnistria, amely felett nincs kontrolljuk, ott állomásozik egy 7000 fős orosz katonai kontingens, és igenis jelen van az a veszély, hogy Oroszország aktivizálja mondjuk ezt a katonai kontingens, vagy a saját titkosszolgálatai által próbál befolyást vagy változást gyakorolni Moldovára nézve. Tehát itt én látok abban veszélyt, hogy különböző más országokban, más régiókban is kiszélesedik, vagy elindul valamiféle feszültség, ami elsősorban Moszkva kezére fog játszani, hiszen a Európának elsődleges elemi érdeke lesz, hogy megállítsa ezeket a feszültségeket, átcsoportosítsa az erőforrásait, és itt nem csak Ukrajnát támogassa, hanem mondjuk megakadályozza az, hogy Moldovában valamiféle pucsra kerüljön sor, vagy a Balkánon egy újabb háború induljon ki. Tehát ennek a veszélye azt gondolom, hogy továbbra is velünk van, és talán egyre erősebb a háború elhúzódásával, hiszen gondoljunk bele abba, hogyha mondjuk katonai tekintetben egyfajta padhelyzet áll be a frontokon, Oroszország katonailag nem képes mondjuk eredményeket elérni, de is lehet, hogy a másik oldal, hogy Ukrajna sem képes eredményeket elérni, tehát egy ilyen katonai patról fogunk beszélni, akkor Oroszország a céljait keres olyan lehetőségeket, hogy az orosz célokat más módon érjék el, kikényszerítsék el azt, hogy a nyugat belemenjen valamiféle kompromisszumba Oroszországgal, és ez történhet olyan eszközökkel, nonkonvencionális eszközökkel, vagy egyfajta hibrid hadviselés által, ami más európai térségeknek a destabilizálásával jár. Tehát ez abszolút benne van sajnos a forgatókönyvek között.
Sajnos elfogyott az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkoztál nekünk. Anton az elmúlt percekben az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját, Anton Bendárzsevszkit hallották. További szép napot, szia!
Köszönöm a beszélgetést, szép napot kívánok!
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket!